Szép jó napot kívánok mindnyájuknak! Üdvözlöm a tisztelt társaságot! Szoftver technológia óra lesz. És hát jövő hétfőn meg nem lesz, mert ugye ünnep van, tehát minden szentek napja lesz jövő hétfőn. Temetőbe szoktunk járni, és hát azért is mondanám most. Ugye ezt a szlájdot, ezt én az első órán vetítettem maguknak. 8. oldal a fóliáról, de lehet, hogy csak a 7. a maguk sorozatában, mert itt még itt van az az IIT, az idő című fólia is. A héten, a jövő héten lesz esedékes a házi feladat kiadása. Szeretném megnyugtatni a társaságot, hogy nem felejtődtük el, tehát ez minden a legnagyobb rendben megy. A házi feladatot azoknak kell írni, akiknek hát nincs aláírásuk. Akiknek van aláírásuk a tárgyból, azoknak nem kell házi feladatot készíteni. Pontosabban van az aláírásra vonatkozóan valami elévülési szabály. Én nem tudom pontosan, ezek elég ronda adminisztrációs dolgok. Készítettem egy kis statisztikát, ahogy letöltöttem itt az adatokat, és 561-en hát vették föl a tárgyat. Ebből 390 új sütetű ember, a többi, 170, az meg hát nem kezdő már. Van közöttük olyan is, aki 9-szer vette föl a tárgyat. Egy. Na most azt hiszem, neki volt alkalma már arra, hogy elavultassa az aláírását, de az adminisztráció azért átnézi ezeket, tehát, de hát gondolom maguknak ezzel nincs bajuk, tehát, hát ez csak úgy érdekességképp mondom, tehát az adminisztráció majd még egyszer átnézi, és hát marad egy lista, ugye, hogy kik kötelezettek erre a feladat megoldásra. Hát önök azt hiszem így, hogy az arcukat elnézem, a javuk kötelezett persze, tehát a régi motorosok azok nem itt motoroznak. Úgyhogy a dolog úgy néz ki, hogy valamikor, hát nem tudom melyik nap, valamelyik nap levelet fognak kapni a, hogy hívják, a postafiókjukba, arra az e-mail címre, amit a Neptunba bejelöltek, az a HSK-s címükre, ugye ott kétféle cím is van. Az egyiket a kötelező cím, a másik pedig, hát amit maguk megfelül definiálták, mindkét helyre megy az e-mail, és ebben az e-mailben lesz egy URL, meg egy kód. Egy elég hosszú betűkből, számokból álló, azt hiszem talán csak betűkből álló kódsorozat, és az adott URL-ről a kódsorozattal le lehet tölteni egy PDF fájlt. A PDF fájlt legyenek olyan kedvesek majd kinyomtatni, és ezen a kinyomtatott, ezek egyéni feladatok, személyre szóló feladatok, elvben mindenki mást kap, és akkor lesznek szívesek megoldani íróeszköz felhasználásával, és ezt a papírkát, ezt a persze többször le lehet tölteni, tehát ne ijedjenek meg, tehát attól, hogy egyszer letöltötték, attól nem vészel. Tehát meg lehet, le lehet tölteni. Százszor nem biztos, hogy kell, de többször lehet, de százszor is lehet, ha valaki akarja. Volt már ilyen egyébként, mert néztük a logokat, és akkor kiderült, volt, aki 140-szer töltötte le a házi feladatát, nem tudom minek. De ugye gondolom azt hitte, hogy a következő, de nem dinamikusan generálódik, nyugodjanak meg, lehet, hogy arra számított, hogy majd egy jobbat kap. De lehet. Tehát szeretném megnyugtatni a társaságot, hogy egy újabb letöltés az nem használ, tehát a PDF-et fogják megkapni. Mindig ugyanazt, mindenki a sajátját persze. Szóval lényeg az, hogy akkor ezt megkapják, valami íróeszköz papírceruzával kitöltik, és a megadott nap november 25-én 16 óráig a tanszéken lesz valami papír, ilyen, mind a szavazó urna tudják, és akkor be kell dobni, és kész, ezzel a dolog el van intézve, és akkor mi pedig, hát ezt igyekszünk kijavítani, és hát normál körülmények között, hát egy olyan közel két héten belül fognak értesítést kapni, hogy elfogadtuk-e a megoldást, vagy sem. Na most, aki itt vigyázzon, mert itten drótok vannak. Tehát, akiét nem fogadtuk el, az, hát az kérhet új feladatot. És akkor ír nekünk, ez le lesz írva majd ennek a mechanizmusa, hogy akkor ír nekünk, mi küldünk egy új kódot, és akkor kap egy új feladatot, hogy akkor megoldja azt. Hát ugye aláírása annak lesz, akinek feladata be lesz adva időben. Hát nagyjából ennyit erről. Én merem remélni, hogy itt ezekkel az exception ágakkal maguk környékén nem fogunk találkozni. Ezekre van mindenféle ilyen TVS, meg az adminisztráció ismeri ezeket a dolgokat, Tehát most nem tudom megmondani, hogy az, aki már harmadszor kért, és a harmadik beadása betegség miatt elhúzódott, és mit tudom én, hogy akkor most neki őt fölnégyelik, vagy csak simán, mit tudom én, fizet 500 forint büntetést, vagy szóval nem, fogalmam sincs, nem tudom, nem is olyan nagyon érdekel. Szóval, hát nagyjából ez várható. A feladatok között azt hiszem 6 vagy 7 példa van egy ilyen feladatlapon, és akkor ott megvan a helye, tehát úgy van készítve, hogy ott a megadott helyre tessék szíves lenni a feladatot megoldani. És egy olyan példa van, amelyiknek a megoldására most még hiányzik némi előismeret, lesz egy ilyen UML-es feladat, amiről csak most lesz szó, de hát ez addig bőséggel elkerülünk, míg a feladat beadása jön, addigra természetesen rég túl leszünk rajta. Majd még egyébként fogunk itt, főleg ebbe az UML témában még feladatokat megoldani itt az órán, tehát semmi ok az aggodalomra. A többit meg tudják oldani, tehát a többi feladatot. Igen. Hát nem tudom, van-e valakinek ilyen feladattal kapcsolatos kérdése, ügyrendi kérdése, vagy ez világos mindenkinek? Jó. Hát akkor vissza a témánkra, és talán emlékeznek rá, hogy a szoftver, tehát a Jackson System Developmentről beszéltem. Ugye ez egy olyan szoftver tervezési módszertan, amelyikben nem is okvetlenül az a célunk, hogy itt ezen közvetlenül végigmenjünk, de nagyon, nagyon szép elveknek a valóságá válását látjuk. Ugye azt mondtuk, hogy ahelyett, hogy brutálisan nekiállnánk kódot írni, talán emlékeznek a csónakázó tavas példámra a múlt hétről, hogy ahelyett, hogy brutálisan nekiállnánk bizonyos funkcionalitásokat szoftverben realizálni, helyette sokkal célszerűbb hát fölismerni azokat az entitásokat és a hozzátartozó eseményeket, amelyeket valójában a mi programunk szimulál. Ennek érdekében készítünk egy modellt, amelyiknek a fölépítése két részből áll, az entitások és a vele kapcsolatos akciók összegyűjtése, majd pedig az Entity Structure Step, amelyiknek az a jelentősége, hogy az entitásokon előforduló, az entitásokkal előforduló történéseket, eseményeket hát összekapcsoljuk és sorrendezzük. Ugye pont ez volt, itt keletkezik egy Entity Life History, egy entitás élettörténet, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a szimulátor, tehát az entitás élettörténete az egyben egy szimulátor programot azonosít. No, hát miután megvan az entitás, ugye átmegyünk a következő témakörre, ez a Network Step. A Network Step pedig arról szól, hogy egyrészről minden entitáshoz hozzárendelünk egy processzt. Egy processz fogja ezt megvalósítani. Ugye az entitás az tulajdonképpen az osztály példány viszonynak megfelelően ugye az osztályt reprezentálja, a gyűjtőfogalmat, és a konkrét példányok azok lényegében ugyanolyan processz szöveg, csak épp a processz adatok lesznek entitás függőek, tehát példány függőek. Tehát ha lesz egy, mit tudom én, könyvtári tag, akkor annak mindnek egyforma a processze, csak a benne levő attribútumok, hogy a tag neve, életkora, anyja neve, stb. Ezekben fognak különbözni. Tehát lényeg az, hogy minden egyes entitáshoz készítünk egy modellprocesszt, amely modellprocessznek, processzt vezérlő események azok, amelyek itt az entitás struktúrában meghatározottak, és ez a struktúra meghatározza az események lehetséges sorrendjeit. Mikor megvan a modellprocesszek hálózata, itt valójában modellprocesszek hálózatáról beszélünk, hiszen nem egy entitás van normálisan, hanem több, és a különböző entitásokon hát azonos események is előfordulhatnak, mint ahogy itt a példán is hoztam. Ugye egy könyvtár esetében van a könyv, meg van a tag, a könyvtári tag, és mindkettőn ugyanaz az esemény, például a könyvet kivesz, ugye, mert a könyv és a tag együttállásából nyilvánul meg. Tehát itt ilyen összekötött modell, tehát entitás reprezentáló processzek vannak, és erre a function step-be, erre rárakjuk a funkciókat. Ugye abban maradtunk, hogy ha van egy szimulációnk, akkor a szimulációra most már olyan funkciót teszünk rá, amilyet szeretnénk. Tehát megvagyunk, hogy van egy processzekből álló hálózatunk, és utána pedig azt mondjuk, megint csak egy nagyon bölcs tanács, hogy tervezzünk implementációt. A kérdés az, hogy ezeket a processzeket hogyan fogjuk ütemezni. És ez az ütemezés, ez a system timingban lesz leírva, amikor megmondjuk az időbeli korlátokat, hogy hogyan értelmezzük a processzek egymás közötti kapcsolatait, mennyi időnként frissítjük, az események pontos kezelése, mikor jutnak érvényre, és így tovább. És akkor, mikor ezt is lezártuk, erre készítünk egy implementációt. Hát emlékeznek arra a banki rendszerre, arra készítettünk kétfajta ütemezőt is. És itt tartunk a dologba, végigvettük az egyes lépéseket részletesen megbeszéltük, hát az utolsó, az implementációs lépés maradt ki, és akkor innen folytatnám ma. Valójában, ahogy az előbb is említettem, processzütemezésről van szó. Kérdés az, hogy hogyan célszerű ütemezni processzeket. Erre nézzünk egy egyszerű példát. Mondjuk azt, hogy van két processzem, a P meg a Q. És játsszuk azt, hogy a működés a következőképp történik. Itt van egy üzenet csatorna, ez az X, ide jön egy bemenő üzenet, a P ezt feldolgozza, és ide ebbe az A-ba belebőfög valami eredményt. Az Y pedig ebből az A-ból fog, illetve a Q ebből az A-ból fog dolgozni, és produkál egy Y-t. Ugye egyszerű dolog, a két processz egymás után van. A második processz az előzőnek az eredményét fogja használni. Hát ugye ez látszólag egyszerű dolog, hát mondjuk nagyon egyszerű ütemezési lehetőség az lenne, hogy a Q processz, ez a Q processz, ez a fő program, és a P processz pedig a valamiféle functionként üzemel. Mondhatjuk, semmi akadálya. Ugye akkor a dolog úgy működne, hogy elindul, itt van lerajzolva ez a működés, hogy a Q-processz elindul. itt a Q-process fut, egyszer csak elér oda, hogy read out, akar olvasni az A-ról. Hát nyilvánvalóan föl akarja dolgozni, ami itt van. Read out. Na igen ám, de hát ő nem fog tudni itt olvasni az A-ból. Az garantált, hogy addig nem lesz az A-ba semmi, amíg a P nem megy. Nosza rajta, jó katonák, hát akkor hadd fusson a P. Ugye a Q alárendeltje a P, elindítja a P-t, a P szalad, ameddig kell neki, és eljut odáig, hogy egyszer csak beleír ebbe az A-ba. Hoho, hát ez nagyszerű, hát most már beleírtunk az A-ba, akkor nekünk a Q-ból egy dolgunk van, ki kell kapni, amit az A-ba beleírtunk, és a Q-nak ott kell folytatódni, ahol abba maradt előzőleg. Hiszen a Q valójában itt várt az A-ra, tehát igazából a vezérlés, mikor itt visszajön, ugye az A írása esetén, akkor az a helyzet, hogy nekünk a Q-t ott kéne folytatni, ahol abba hagytuk. Nem előről kell kezdeni, hanem ott kell folytatni, ahol abba hagytunk. Tehát a P-ből a Q-ba ugye visszatérünk rendesen, semmi gond nincs, hát az eljárás hívás, a standard function hívás ezt nekünk megoldja. Jó, nagyszerű. Befejeződött a P-function, visszatérünk, tehát a write után visszatérünk, és utána a P fut megint tovább, és előbb-utóbb elér oda, hogy megint olvasni akar az A-ból. A Q megint olvasni akar az A-ból, read A, és akkor, hát mi dolgunk van, újból meg kell hívni a P-t. Na de itt jön a nagy csavar, mert most a P-t nem előről kell hívni itt a startpontnál, hanem a P-t ott kell meghívni, ahol abba hagytuk a dolgot. Tehát itt egy olyan eljáráshívásról beszélhetünk, amikor, hát hogy mondjam, mind a Q, tehát a P a Q-nak egy functionje, de fordítva is, a P-nek egyben functionje a Q. Ilyenről, hogy korutin, hallottak? Ez volt valamilyen tantárgyból? Mert itt lényegében olyasmi, mintha az egyik is eljárásként hívná a másikat, vagy functionként, és a másik functionként hívná vissza. Tehát a dolog lényege, hogy ott mindig ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Hát ez igaz volt a functionnél egy irányba, de ha egy functiont meghívok, azt mindig ott hívom meg, ahol a belépési pontnál. Na most ez viszont olyan trükkös hívás, hogy nem ott hívom meg, ahol az elején, hanem ott, ahol visszatért az előző helyről. Tehát itt emlékszünk arra is, hogy onnan tértünk vissza a functionből. Hát ezt hívják korutinnak, vagy szokták úgy is nevezni, hogy inverzió. Persze önök azt mondják, hogy de tanár úr, micsoda hülyeség, hát fordítsuk meg. Hát legyen az, hogy a P legyen a főprogram, és a Q legyen a functionje. Nézzük meg, hogy mi van ekkor. A P a főprogram, a Q a functionje. Elindul a P, fut, előbb-utóbb írja az A-t. Ugye? A P volt az első. Na de hát, ha írtuk az A-t, akkor jöhet a Q. Elindul a Q, szalad odáig, hogy read A, remek, tudok olvasni, hiszen a P írta az A-t. Majd utána fut, megint a Q, és eljut oda, hogy read A, de most nem tud olvasni, mert nincs, és ezért vissza kellene térni a P-hez. De itt megint ugyanazzal a problémával állunk szemben, mint az előbb, hogy ott kellene folytatni a P-t, ahol abba hagytuk, és a következő kanyarban meg megint csak itt a read A után kellene folytatni a Q-t. Tehát itt hiába akármilyen sorrendben is, akár melyiket rendelem fölé a másiknak, és vagy alá a másiknak, itt mindig az inverzió van, tehát mindig egymás ott kell meghívni, ahol előzőleg abba hagyta. Hát ezt hívják inverziónak vagy korutinnak. Persze meg lehet oldani a feladatot máshogy is. Nem csak úgy, hogy az egyik hívogatja a másikat, hanem egy tiszta megoldás az, hogy csinálunk egy ütemezőt. Ugyanis lehet, hogy a mi stratégiánk az lesz, hogy ugye itt az X olvassa a P-t, itt a Q, amelyik produkálja az Y-t, majd ez a scheduler, ez az ütemező, ez elveszi a P-től az eredményt, és odaadja a Q-nak, de lehet, hogy azt fogja csinálni, hogy olvasta, tehát csinál ötöt a P-vel, öt darab át, fogja, majd utána odaadja a Q-nak, és akkor dolgozza föl. Hát lehet így is ütemezni. Ez egy másik ütemezés. Tehát senki nem, tehát azt, hogy így vagy úgy kell ütemezni, azt a timingba tudjuk megszabni, ha meg kell szabni. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ha két, ugye itt, és itt egyelőre tessék figyelni, csak két egymás után álló processzről beszéltem. Most képzeljék el, hogy elég sok processzem van, akkor most mi a processzek végrehajtásának a sorrendje? Hát nyilvánvalóan úgy megoldani, hogy egymást hívogatják, lehet úgy is, de valószínűleg célszerűbb egy ilyen centrál ütemezőt csináltatni. Na hát egyébként ezt a korutin jelölést, tehát az ilyen visszatérek és onnan vezérlem, ezt ilyen három függőleges, vagy hát tehát három vonalas kapcsolattal szokták jelölni. Mondom, ez inkább érdekesség, és fölhívja a figyelmet arra, hogy az ütemezésnek őrült jelentősége lesz. Tisztázzuk, ilyet egyébként viszonylag egyszerűen lehet implementálni. Gondolják meg, hogyha nekem van egy olyan functionem, amelyiknek a belépési pontjánál van egy switch. Attól függően, hogy előzőleg hol hagytam abba, ugye mielőtt előzőleg abba hagyom, akkor egy állapotváltozómat beállítom egy értékre, és a switch ettől az érték, ennek az értéknek megfelelően valahova elágazik velem. Tehát így egy pillanat alatt lehet ilyet implementálni, tehát nem egy nagy etvasz. Úgyhogy ez azért megoldható. Nem szép dolog, de hát Istenem. No kérem, hát igazából a Jackson System Developmentnek ez lett volna az rövid összegzése, pontosabban ez volt az utolsó lépés. Az egész fejlesztési módszernek a lényegét itt röviden elmondtam, összefoglaltam, sokat tanulhattunk belőle, ugye a program és az állapotok szeparálását például, azt, hogy a szeparált állapotvektorok azok nem egyebek, mint egy adatbázis, azt, hogy nagyon fontos modellt készíteni, nem vigyázni kell a funkcionalitással, mert a funkcionalitás túlhangsúlyozása az zsákutcába vezethet, azt, hogy érdemes szétválasztani hát ezeket a fogalmakat. Na jó, hát ennyi volt, és akkor ezzel a Jackson véget is ért. És most következik, hát az egyik legszebb periódusa ennek a tárgynak, az objektumorientáltság. Az objektumorientáltságot több fejezetben is tárgyaljuk. Az első fejezet az lényegében egy ilyen fogalmi áttekintés. Az a címe, hogy az OO fogalmak. Én tudom, hogy és számítok is arra, hogy maguk OO-ban itten egészen jók, C++-ban, Java-ban otthon vannak. Én szeretnék egy ilyen fogalmi egyeztetést tartani. Ezt azért mondom el, tehát eredendően én arra számítok, hogy ezt maguk ismerik, ezeket a dolgokat. Én szeretném úgy elmondani, ahogy hát itt mi ezt használni fogjuk. És az a fogalomrendszer, amit én itt megpróbálok bevezetni, ez a fogalomrendszer, hát mondjuk egy hagyományos, egyszerű programozási nyelven azért túlmutat, ugyanis az én fogalom készletem az sokkal inkább az elosztott objektumorientált világból, sőt az UML-ből származik majd. No, hát lényeg az, hogy ez lesz az eleje. A második fejezet arról szól majd, hogy hát részletezzük az UML-t. Az UML az Unified Modeling Language, és hát az egy objektumorientált modellező nyelv, egy nagyon fontos dolog, ma a szoftveres szakmának lényegében az egyik alap eszköze, és az UML-t követően pedig hát következik ugye a UML neve szerint is egy modellező nyelv, nem pedig egy folyamat, nem pedig egy fejlesztési módszertan, hát jön egy fejlesztési módszertan, a Rational Unified Processor RUP-nak a rövid áttekintése, hogy körülbelül egy objektumorientált fejlesztés hogy néz ki. Úgyhogy most ez lesz a témánk. Hát a fogalom körön belül az első lépés az hogy hogyan jutottunk el az objektumorientáltságig, utána megnézzük az alapvető szemantikus kérdéseket, az implementációval foglalkozunk egy kicsit, majd pedig egy-két tervezési elvet szeretnék a társasággal megosztani. Na, hát az objektum-orientáltságnak az egyik alapja a struktúrált programozás volt. Ugye a struktúrált programozásról, mint módszertanról beszéltem, a Dijkstra-féle gyöngysor modell, talán emlékeznek rá, vagy a Hoare-féle modellt, ugye, hogy bárhol elvágom ezt a funkciók, egymásba skatujázott funkciókat, akkor ahol elvágtam, ott egy virtuális gép utasításrendszerét valósítom meg, fölötte meg használom ezt az utasításrendszert. Gyakorlatilag mindig virtuális functionök, metódusok által, vagy itt esetünkben functionök, procedurek által definiált utasításrendszeren írunk mindig programot. Tehát virtuális gépek hierarchiája, ez a struktúrált programozás. Itt van, tehát ugye itt jelenik meg a lépésenkénti finomítás, ez a stepwise refinement, és ugye itt az áll a dolog mögött, hogy egy eljárást, egy functiont nem azért vezetünk be, hogy a kódismétlést elkerüljük, hanem azért vezetünk be, mert az egy önálló rész, egy valamilyen funkcionalitással rendelkező fontos rész, ha úgy tetszik, ennek a virtuális gépnek valamilyen szinten egy utasítása. Hát ugye benne van szépen az information hiding, rejtés. Az előnye az, hogy tiszta struktúra, nagyon jól lehet dokumentálni a döntéseket, és meglehetősen szépen hordozható layer, tehát szép réteges szerkezetet kapok. Hát a problémák ott vannak, hogy túl szélesek ezek a rétegek esetleg. Azon kívül, hát... És szoktunk használni globális változókat, amik megfelelnek a közös adatoknak, az összes bajukkal együtt. A közös adatoknál megjelenik egy ilyen láthatósági probléma, a közös eljárásoknál megjelenik egy láthatósági probléma, és hát, na, akkor lehet, hogy egy picit rajzolok. Nem vagyok szerencsés helyzetben, mert maguk ugye nem tanultak Pascalt, vagy legalábbis kevesen. Ugye, hát arról van szó, nagyobbat rajzolok, hogy itt van egy Pascal program. Ugye a Pascal program az így néz ki, hogy begin-end, és közte van valami, és akkor itt tudok definiálni alprogramokat, tehát functionöket, subroutinokat, azt itt benne van, így. Tehát itt van az F1 function, itt van az F2 function, és ha ezen belül kell újabb function definiálni, azt ennek a fejlécében definiálom. Ugye látják, hogy szépen kiterítem, akkor gyönyörű faszerkezetem van, mert itt van a tetején a főprogram, és akkor alatta van az F1, meg az F2, és ez nagyon szép zárt, mert ami az F1-ben van, az belül látszik, de kívülről nem látszik. Tehát, hogy itt van egy X az F1-ben, az senki nem tudja, kívülről csak az F1 function van. Ez az információ rejtés szépsége. Na igen ám, de könnyen előfordulhat, semmi akadálya nincs, hogy olyan helyzet van, hogy itt is kell egy X. Hát mert ebbe a functionbe is kell egy olyan eljárás, meg itt is kell egy ugyanolyan eljárás. Na most akkor, hát most akkor mi van? Most akkor ugye egy megoldás az, hogy copy-paste. Hát ez ugye meglehetősen disznó módszer, mert hogyha ezek szerint több példányba készül el az X, és valahol változtatnom kell, akkor garantált, hogy egyik helyen nem, vagy nem úgy fogok változtatni, és szétsúszik az összetartozó X-ek. A másik megoldás az, hogy én az X-et szeretném, tehát egy dolog van, közössé tenni. Ez pedig csak úgy, ugye az X azt jelenti, hogy itt van az X, meg ez alatt is van egy X. Na igen ám, de hogyha az X-et közössé szeretném tenni, akkor az X-et föl kell hoznom az F1 meg az F2 szintjére. Tehát akkor itt lesz az X, ezzel a problémánkat megoldottuk, tehát ide jön az X. Remek, mondja mindenkit, de most egyetlen egy baj van, ugye érzik, hogy mi a baj. Hát megváltozott a láthatóság, ez az X most már mindenki számára látható. Hát itt pont az volt a kurbli, hogy az X ebbe van, meg ebbe van. jó, most kell, de hát ha rajzolnék F3, F4-et, amiben nem kell, akkor értik, az F3 meg az F4 is látná az X-et. És a dolog nem erről szól, a dolog arról szól, hogy az X-et elrejtjük. Tehát magyarul itt az elrejthetőség, tehát a láthatóság és a tri struktúra az egymásnak ellentmond. Pek. De értik, hogy mit mondtam? Ez világos mindenkinek? A következő, ugye ez volt az első source, az első forrása az objektumorientáltságnak, és hát itt egy probléma, amire azért ez a struktúrált programozás nem ad józan választ. A második forrás a moduláris programozás. A moduláris programozást szintén jól ismerik, ezt már jól ismerik, mert annak a megtestesülése a C programozási nyelvben van benne. Ugye a C program az egy lapos struktúra. Ugye ott egymás mellett levő modulok vannak, amiben functionök vannak, egy modulba annyi, amennyit beleírok, amiről azt akarom, hogy látszódni is akarok, azt publikálom, főveszek. Ilyen externál listákat szoktam ugye csinálni. És akkor amelyiket pedig importálom, tehát akkor azt meg tudom adni. És ez szépen, ugye nagyon jó működik, mivel ezeket a modulokat gyönyörűen tudom helyettesíteni, de ez egy flat struktúra. Tehát ebben nincs hierarchia. És hát lényegében itt is érvényes az, hogy szétvágjuk a hosszú programot darabokra, és tulajdonképpen a kohézív modulokat hozunk létre. Valószínűleg úgy érdemes ezeket a modulokat összerakni, hogy benne kohézív functionök legyenek. Talán emlékeznek rá, ilyen elítélendő példaként mondtam, amikor három modulba raktuk a functionöket, ABC szerint a három modulban. Nyilvánvalóan ez egy agyament dolog, ez célszerű a feladata szempontjából összerakni. A modul az igazából adat és rajta operációk, a definiált interfészeken keresztül férünk hozzá, és elrejtett részletek vannak. Absztrakt adatstruktúra. Ugye erről is beszéltünk, amikor az algebrai megvalósításról beszéltünk. Valójában arról van szó, hogy amíg a struktúrált programozás az absztrakció, procedurális absztrakció volt és adat volt az interfész, addig itt fordítva, itt adatabstrakció és procedurális interfész, tehát az adat absztrakt, nem tudjuk, hogy mi van benne, csak az eljárásoknak, a rajta értelmezett műveleteknek van interfésze. Hát ez nagyban hasonlít tulajdonképpen az előző moduláris szerkezethez, annyiban, hogy itt teljesen egyértelmű, hogy az adat szerkezet kapcsolja össze a functionöket. Erre módszertant is csináltunk. Lényeg az, hogy hát ennek megvannak az itt felsorolt előnyei. Összesítve a következő problémák származnak. Gondolkozzunk C-ben. Most térjünk vissza C-be. Mi van akkor, kérem szépen, a C nyelvbe, hogyha nekem van egy olyanom, hogy van egy struktúrám, egy absztrakt adatstruktúra jellegű dolog, és azon vannak műveleteim. Mondjuk csináljunk C-ben egy stacket. El tudunk ilyet csinálni? Hogy nem, minden további nélkül. Rajta lesz push, pop, mit tudom én, milyen művelet. Na most mi van akkor, hogyha nekem ebből a... Hát írunk egy ilyet, nosza rajta, jaj, de jó, használjuk. De mi van akkor, hogyha nekem kell belőle még egy? Akkor mit teszünk? Hát milyen lehető, mit tudok csinálni? Nekem nem egy stack kell, ugye egy C-s modulban ugye van egy adatszerkezet benne, a szükséges adatok, meg a functionök, a push, a pop, meg a mit tudom én micsoda. Itt van egy. Na de mi van akkor, hogyha nekem kettő ilyen kell? Mit csinálok C-be? Hát ez lehet azt csinálni, hát amit a kollega javasol, hogy egy megoldás az, hogy a függvényeket kiemeljük, az marad egy modulba, és az adatokat pedig külön rakjuk. Na igen ám, és akkor így tudok csinálni akárhány stacket. Ez nagyon szép, csak ennek az a marha nagy baja, hogy így az adatok láthatóvá váltak, és az adatok, hát ugye önálló életet élnek, ugye ugyanazt játsszuk egyébként, nem tudom érzik-e, mint a Jacksonnál, hogy szeparáltuk az adatokat, de ugye az kvázi globális, és hát csak a jó Istenbe bízhatunk, hogy nem jön valami olyan szörny program, amelyik ott nekünk átrendezi betlire az egészet. És különben is, akkor az életünk egy része azzal fog elmenni, hogy mi ottan pakoljuk, tehát jön az az overhead, amit a Jacksonnál is megbeszéltünk, hogy behelyettesítjük az éppen aktuális stack adatokat. A másik megoldás, hát ugye az a brutális megoldás, hogy azt mondom, hogy lemásolom ezt a C-s function modult, lesz belőle még egy, az elnevezést pedig hát átírom, mert kétszer push nem művelet nem lehet, akkor lesz push 2, pop 2, stb. Na most ugye érzik, hogy ezt el lehet vinni odáig, hogy akkor push 3, meg push 4, push 5, stb. Igen ám, de mi van akkor, hogyha nekem dinamikusan kell ilyet csinálnom, ugye akkor ilyet már nem tudok, hát dinamikusat, az runtime fog kiderülni, én meg compile time vagyok kénytelen a név, ugye mert ez egy név probléma. Tehát a név probléma miatt csak az a játék marad, amit a kollega úr mond, az pedig kiterítem a lapjaimat, és semmiféle magántitkom nem marad, úgyhogy csöbörből vödörbe. Tehát ez óhatatlanul, ez nem én vagyok, ugye ez a brummogás. Nem, ez jó. Tehát igen, vagy naming probléma van, vagy pedig kód láthatósági probléma van. Hiányoznak a generikus struktúrák. Ugye ez alatt most azt értem, hogy tulajdonképpen, hogyha nekem van egy adatstruktúrám, mondjuk integerekre, meg van egy, tehát ugyanezt a struktúrát szeretném használni úgy, hogy a központi adat benne egy double lesz, akkor az egészet meg kell ismételnem, tehát újra kell írnom mindent, azt is, ami eddig megvolt, tehát nem igazán tudok olyan, nagyon sok olyan programművelet van, és olyan function van, ami annyiban különbözik egymástól, hogy más adattípusokon végezzük el ugyanazokat a műveleteket, és ezt ahány típus van, annyi szó meg kell írni, ami azért egy agyrém. Most gondolják meg, hogy a matematikai jellegű functionök egy jelentős részét csak azért kell újraírni integerről double-re, mert ugye az két külön típusként jelenik meg. Hát ez is egy elég zagyva dolog. A harmadik pedig az infix operációk kérdése. Ugye valójában egy function az fölfogható általános értelemben egy műveletnek, hogyha úgy gondoljuk, tehát tulajdonképpen hát ezt megint azt a C++-ból már ugye világos, tulajdonképpen lehetne, amikor mi azt mondjuk, hogy A plusz B, azt írhatnánk úgy is, hogy plusz, zárójel A vesző B. Na most a kérdés csak az, hogy hát ugye persze mi ezt meg tudnánk így is csinálni, de hát mégis sokkal elegánsabb azt írni, hogy A plusz B. Csak egy baj van, hogy ez fönn van tartva, ezt hívják infix jelölésnek, ugye ezt ismerik. Tehát ha ezt mondom, hogy infix, akkor nem. Az, hogy prefix, ugye a function az egy prefix jelölés. Tehát lényegében ez az infix meghatározott típusokra fönn van tartva. Tehát ha én csinálok egy saját struktúra típust mondjuk, akkor arra nem csinálhatok ilyet, hogy a plusz jellel összeadom, hanem arra mindenképpen ki kell találnom. Na most ez is egy kicsit megkülönböztetés. Hát ez utóbbi kettő inkább kényelmetlenség, ez a példányosítás, ez azért egy jóval nagyobb dolog. Na most erre, tehát tulajdonképpen ezek a gondolatok lökték előre a világot az objektumorientáltság irányába, és hát megjelent az objektumorientált paradigma. A paradigma szót önök biztosan hallották, ki tudja, mi az a paradigma? Kérem, a paradigma szó az Thomas Kuhn tudományfilozófustól származik, nem is olyan régen, talán a 70-es években vezette be ezt a szót, és tulajdonképpen egy nézetrendszerről van szó, egy összefüggő világszemléletet jelent. Ezt használják ugye társadalmi meg jogi, politikai, meg sok gazdasági szempontból. Tipikusan azt szokták mondani, hogy paradigmaváltás, akkor, mikor alapvetően megváltozik a világ kép egy bizonyos dologról. Én mondok egy természettudományosat. Ugye például a newtoni világkép is egy paradigma. És ugyanígy hát mit tudom én, az Einstein is egy paradigma, az egy másik paradigma, és az egy paradigmaváltás volt, amikor a Newtoniról átálltunk az Einsteinire. Na most ugyanígy, hát tulajdonképpen az objektumorientáltság is egy paradigmaváltás, egy gondolkodásmódbeli váltás, mégpedig arról szól a dolog, hogy az alapvető konstrukció, amire építkezünk, hát az az objektum fogalma lesz, és mi úgy gondoljuk, hogy arról szól egy objektumorientált rendszer, hogy objektumaink vannak, akik valahogy együttműködnek egymással. És a mi dolgunk az, hogy ilyen objektumokat készítsünk, és ezek az objektumok úgy együtt megoldják a mi feladatunkat. Hogy az élet még szebb legyen, mi azt mondjuk, hogy maga ennek a kialakítására, egy ilyen objektumorientált világ kialakítására, ugye önmagában egy objektumorientált módszertant is fogunk szerkeszteni. Ugye egy objektum, fölvetődik persze az a kérdés, hogy mi az az objektum, majd mindjárt adok erre definíciót, de valójában az objektum, azért is jön a Jackson után, mert az objektum az tulajdonképpen valahol az ottani entitásnak megfelelő fogalom, amelyik megvilág, tehát a világban jelenlevő dolognak a szimulációja, így kezelhetjük, és hát végül is hát a világban ez történik. Tehát ugye gondolják meg, hogy mi a világ dolgairól egy meglehetősen absztrakt képpel rendelkezünk, és annak ellenére, hogy ez az absztrakt kép működik, mi nagyon jól tudjuk használni a dolgainkat. Fogalmunk nincs, hogy mi van az autóba belül, mégis tudjuk vezetni, mert van az autónak egy viszonylag standard interfésze, és tudjuk, ha megnyomjuk ezt a pedált, akkor annak az autónak meg kell állni. És végül is tök mindegy, hogy ott most párgát húzogatunk, vagy mit tudom én, van valami fékcső, meg egyéb hülyeségek, tehát teljesen mindegy. Na hát ez a dolognak a lényege, hogy ilyen elrejtett dolgok, akik valahogy együttműködnek egymással, mi készítünk egy szimulációt. És az egész objektumorientált filozófiának az lesz valahol a lényege, hogyha mi fölismerjük a világba az objektumokat, és ezeket az objektumoknak a viselkedését szimuláljuk, akkor a világ nem egyéb, mint ezeknek az objektumoknak az összjátéka. Ugye egy objektum a macska, egy másik objektum a hűtőgép, a macska fölugrik a hűtőgépre, ezt le lehet szimulálni, és lényegében, hát hogy persze ez mire jó, az egy izgalmas kérdés, de ezzel lejátszható, tehát a világ, hogyha én ezt modellezem, akkor mit tudom én, lehet vele boldogulni. Tehát ez jó, és a dolog lényege micsoda? És ezen fogunk igazán nyerni, ez a paradigmának valahol a lényege, ezt szeretném, ha megértenék. Ez pedig az, hogy ugye az objektum megfelel a világnak. Tehát az objektumban szimuláljuk a világ egy elemét. És mi olyan programozási objektumot csinálunk, amelyik szimulálja a világot, az sokkal közelebb áll a mi gondolkodásunkhoz, mint az, hogy mi elkezdünk mindenféle program utasításokat irogatni fejbe. Tehát csináljunk, itt folytatjuk a Jackson gondolatát, hogy csináljunk szimulációt, ahol a szimuláló elem megfelel a mi világképünkben az objektum a dolognak, a dolog fogalmának, de most nem entitást jellemző processzel valósítjuk meg, hanem lényegében egymásnak szolgáltatást nyújtó objektumok. Akkor most szünet, és szünet után gyalogolunk tovább a témában. Folytassuk. No, akkor eljutottunk oda, hogy mi is az, hogy objektum. Ugye azt mondtuk, hogy a világot együttműködő objektumokkal jellemezzük. És igazából mi azt mondjuk, hogy valójában kliensnek nevezzük azt, aki valamilyen szolgáltatást fog kapni az objektumtól. Ugyanis az objektum az egy olyan valaki, aki a kliensnek szolgáltat valamit. Tehát az objektumnak az a lényege, hogy ő szolgáltat. Ezt mondhatjuk angolul is, szerver. Tehát ha mi azt mondjuk, hogy szerver, az lényegében objektum. Ugyanis gondolják csak meg, hát ez olyan objektum, aki nem szolgáltat senkinek semmit. Hát azt nem látszik. Azzal nem lehet együttműködni. Az egy döglött valaki. Tehát objektum az, aki hivatalból, aki szolgáltat. Na most nyilvánvalóan neki egy központi tulajdonsága az, hogy a szolgáltatásért, vagy szolgáltatások, hát ez lehet, hogy több szolgáltatás, ezért ő felelős. Ha az objektum nem felelős a szolgáltatásért, hát akkor bármit csinálhat szolgáltatás címszó alatt. Igenis, az objektumnak, legyen egy objektumom, mondjuk ez a fejszámoló nevű objektum, van egy szolgáltatása, mondjuk hetedik gyököt von a bemenő paraméterből. Ő azért felelős, hogy a kimenetén megjelenő számérték az valóban a hetedik gyök legyen. Ha az nem a hetedik gyök, akkor ez az objektum használhatatlan, ő nem teljesíti a feladatát. És a mi dolgunk az az, hogy megmondjuk, hogy egy objektumnak mi a felelőssége. Itt van. Tehát a rendszer szétszedésének, dekomponálásának az alapja, hogy hozzárendelünk felelősségeket, és ezek lesznek az egyes rendszer elemek, amiket objektumnak nevezünk. Nézzünk egy egyszerű példát. Legyen két dolog. Két dolog, ha úgy is mondhatnánk, hogy két objektum, az egyik a file, a másik meg egy printer. Ugye, és akkor normálisan ugye az szokás, hogy kinyomtatjuk a file-t egy printeren. Na most kinek mi a felelőssége ebben? Ugye van két objektum, file meg a printer. Miért felelős a file, és miért felelős a printer? Hát ilyet már láttak, nem? Hát nyomtattak. Egyszerűt kérdeztem, nem? Mi ebben az egészben a felelőssége a fájlnak, meg mi a printernek? Amit a printer kap, tehát akkor most a printer felelősségéről beszélünk? A printer felelőssége az, hogy amit ő kap, azt nyomtassa ki. És mi a file felelőssége? Igen, hát erről van szó. Szóval lényeg az, hogy ugye, hogyha egy printer... nek a felelőssége az csak így általánosan, hogy ő nyomtassa ki azt, amit kap, ugye akkor adott esetben, ha ez teljesen általános lenne így, akkor ebbe beleférne, hogy a printernek ismerni kéne az összes létező formátumot, a Excel-t, Word-öt, JPEG-et, GIF-et, mit tudom én, ugye? Hát hisz, akkor mindent tud nyomtatni. Nem? A printernek pont az a felelőssége, hogy fölismer bizonyos szabványformátumokat, a fájlnak meg az a felelőssége, hogy ő átalakítsa magát ezen szabványformátumok valamelyikébe, amit a printer elfogad. Gondolják meg, hogy nincs olyan, hogy JPEG printer, meg mit tudom én, Excel printer, hanem az van, hogy van printer nyelv, hallottak olyanról, hogy printer nyelv? Nem hallottak olyat, hogy PCL, 5-ös, meg 6-os, a printer control language, talán ilyen, amikor installáltak printert, akkor ilyen nem került elő. Meg olyan, hogy PostScript printer. Van olyan, aki tud PostScriptet printelni élből. Tehát nem kell konvertálni a PC elé. Ezek ilyen, hát ma már talán nem is haladó printerek. A PostScriptről hallottak, ugye? Ki hallott a PostScriptről, mint formátumról? Hát azért hallottak egy csomóan, igen. Jó. Az is egy formátum. Lényegében grafikus dolgokat is meg lehet vele jeleníteni. Igen. Szóval a PostScript egy formátum, és a PCL pedig hát egy printer control language, tipikusan az 5-ös, meg inkább ma már 6-os változata van életbe, és akkor a fájlnak az a dolga, hogy magát lefordítsa erre a mondjuk PCL-re, és ezt fogja használni, és ennek alapján nyomtat a printer. Tehát megvan mindegyiknek a felelőssége, és ez nagyon jól lehatárolható, mert ugye a printernek nem kell ismerni az összes létező fájlformátumot, elég csak ezt a két standard nyelvet ismerni, a fájloknak pedig nem kell ismerni az összes létező printer működését, hanem mindössze annyira kell képeseknek lenni, hogy a printer control language-re lefordítsa magát. Ennyi. És akkor megegyeztünk abban, hogy kinek mi a felelőssége, és sikerül a felelősségeket abszolút szeparálni, és jól szeparálni, és akkor, hogyha a printer képes a PCL nyelven írt dokumentum printelésére, és valami nem stimmel, akkor valószínűleg a probléma ott van, hogy a fájl nem tudja magát átkonvertálni. Na most az egész dolognak az a lényege, hogy a kliens szolgáltatást kér. Ugye ez a request, tehát a szolgáltatás kérés, ez a dolognak a lényege. Na most kérdés az, hogy pontosan ez a szolgáltatás kérés mit is jelent. Ugye még az eleje ennek a szolgáltatás kérésnek még többé-kevésbé világos, hogy... még valahogy, tehát még a kezdete az többé-kevésbé azonosítható, ugye amikor a kliens hát elkezdi a szolgáltatás kérést, és ez valahogy valami mechanizmuson keresztül eljut a kiszolgáló objektumhoz, és a kiszolgáló objektumnál hát valamilyen eljárás végrehajtása fog kezdeményeződni. Ugye így indul el a request, és végül is, hát milyen kimenete lehet a requestnek? A requestnek lehet az a kimenetele, hogy egyszer visszakapunk valami eredményt. Itt már beszéltünk egy szolgáltatóról, ugye a 7. gyökszámító objektumról. Ugye a request az, hogy valamilyen rafinált módon ott egy megfelelő eljárást életre keltünk, és az eredménye pedig mindegy function visszatérési érték, megkapjuk a 7. gyököt, és kész. Ez volt a request, tehát a requestben benne van az, hogy visszakapjuk az eredményt. Most előfordulhat olyan is, beszélhetünk olyanról is, amikor úgynevezett one-way, egyirányú request, tehát ilyen szolgáltatás kérés van. Hát ez olyan, amikor elküldünk egy kérést, és nem kapunk rá semmiféle eredményt vissza, hanem a szolgáltató, a szerver valamit csinál, hát nem biztos, hogy nekünk mindig valami eredményünk kell, hogy legyen. Majd később erre mutatok példát. És előfordulhat az is, hogy a kérés az valami miatt nem sikerül. Tehát nem sikerül teljesíteni, és valami hiba támad, és hát tulajdonképpen hát normálisan, tehát ez visszatér valami hiba megoldással. Ugye erre is kitaláltak viszonylag jó mechanizmusokat, ilyen exception jellegű dolgokat. Gondolják meg, hogy ha van nekem egy objektumom, aki szolgáltat valamit, és ugye hát itt sokféle hiba fordulhat elő. Ugye én kiadok egy kérést, és elképzelhető, hogy ez a kérés már az objektumhoz el se jut. Most tisztázzuk, ne arra gondoljanak, vagy a jelen helyzetben nem arról van szó, hogy a memóriában ezen a biten ül egy, vagy byte-on ül egy ilyen utasítás, ott 20 mikronnal arrébb meg egy másik utasítás, hanem azt, hogy az az objektum, aki engem... Hoppá! Bocsánat. Az, hogy az az objektum hol ül, lehet, hogy a világ másik végén. És lehet, hogy egész egyszerűen az a kommunikációs csatorna nem működik. El se jut a kérésem. Akkor az is lehet, hogy eljut a kérésem, de az, aki ott van, az nem tudja végrehajtani, mert például rossz adatot adtam meg. De az is lehet, hogy ki tudta számítani, és a visszatérő érték eltévedt. Hát már ilyet is láttunk, ugye a postán jött vissza a levél, és nem hozzánk jött. Tehát magyarul ezer és egy különböző hiba lehetőség van. Az, hogy mi történt, hát az egy őrült jó kérdés. Na most tisztázzuk egy szimpla jávába, ami ott lokálisan egy virtuális gépen fut valahol, ott ilyen azért nem nagyon szokott előfordulni, ott leginkább az szokott előfordulni, hogy mit tudom én, nem hajtató végre a művelet. A requestben mi van? A requestben ugye nyilvánvalóan benne van az, hogy milyen operációt kell kiváltanom, milyen szolgáltatás. Benne van az, hogy ki a szolgáltató objektum. Úgy is szoktuk gyakran nevezni, hogy lényegében a szignatúrája egy funkciónak ez a function, ami megmondja, hogy mi a név, milyen paraméterek vannak. Hát ez az előírás. Kitölthetnénk egy függvényhívás, akkor egy űrlapot is. Ez az űrlap valójában, ez a form. Az érték az nem egyéb, mint bármilyen olyan dolog, amelyik egy paraméter helyébe állhat. És tipikusan, most gondolják meg, az integer helyében állhat az 5-ös, a 7-es, a 77-es, egy darab lókolbász nem. Az nem, az annak a típusnak nem felel meg. Objektum referencia. Objektum referencia ez egy olyan érték, amelyik megbízhatóan kijelöl egy adott objektumot. És egy objektumra több különböző objektum referencia lehet. Hát mondjuk, ha én vagyok egy objektum, akkor rám különböző referenciák vonatkoznak. Például mondjuk egy ilyen referencia az én e-mail címem. Egy másik referencia a telefonszámom. A harmadik referencia a mobilszámom. A negyedik referencia, hát egy csomó van, nem? És hogyha rám rak a feleségem egy pórázt, akkor egy olyan referencia is van, amit ő hordoz a kezébe. Tehát lényeg az, hogy különböző referenciák léteznek, és ezek mind rám mutatnak. Tehát, oké, ez egy objektre. Persze nyilvánvalóan az objektum a memóriába ücsörög, akkor ott lesz valami pointer jellegű szerkezet, amelyik ott mutogat rá, vagy hogyha a weben üldögél egy weboldal, mondjuk az, hogy index.hu, akkor meg ez az URL lesz az, hogy és akkor reklámot csináltam az indexnek. Na most a paramétert kap, igen, a request context az tulajdonképpen string, egy ilyen string konverzió, tehát szövegkonverterként viselkedik, tehát plusz extra szövegeket tudunk átadni. Ez egy nagyon fontos dolog, én itt csak igazából földobom a problémát, hogy a kérés, a szolgáltatás kérés, az a kliens nevében lesz végrehajtva. És itt igazából borzasztó érdekes biztonsági problémák vetődnek fel. Ugye gondolják végig, hogy ha én kérek egy objektumot arra, hogy mit tudom én, töröljön ki egy fájlt, akkor valójában kitörli a fájlt az az objektum, akit én kértem, vagy én, aki kértem. Tehát kinek a jogai számítanak? Az övé, vagy az enyém? Hoppá! Mindjárt egy érdekes kérdés. Akkor már mondok a civil életből dolgokat. A civil életben van olyan, hogy bizonyos műveleteket én nem tudok megtenni egyedül, mint ember, magánember. Például szerződést, ilyen mit tudom, lakásadásvételi szerződést én köthetek, de az nem érvényes ügyvédi ellenjegyzés nélkül. Vagy más esetben az ügyvéd jár el helyettem, ügyvéd tud benyújtani helye a nevembe, mit tudom én, ilyen-olyan okiratot. Tehát én nem tudom megcsinálni, de az én felhatalmazásommal egy ügyvéd igen. Na most előfordulhat itt is, hogy egy objektum az én felhatalmazásommal bizonyos dolgokat meg tud csinálni. Tehát itt nagyon érdekes pályára lehet evezni, hogy kinek milyen felhatalmazása van. És akkor arról meg már ne is beszéljünk, hogy megjelenik itt az azonosításnak érdekes kérdése, hogy én, aki kérem, én tényleg az vagyok, hogy küldök egy üzenetet egy objektumnak, na most akkor tényleg az vagyok-e, aki elérheti őt, és kérhet tőle ilyen szolgáltatást, és ha én azt mondom, hogy én vagyok a Gipsz Jakab, akkor tényleg én vagyok-e a Gipsz Jakab. És akkor itt megjelenik mindenféle baromi izgalmas, nem tudom, olyan sötéten néznek rám, nem világos a dolog, hogy... Tessék? Nem? Nem világos? De, ugye világos. Szóval, mert én, aki kérek egy szolgáltatást, valahogy adott esetben meg kell tudnom mondani, hogy tényleg én vagyok én, és nekem ahhoz jogom van. Szóval ez itt messz, nagyon messze tud vezetni. Akkor, hogyha valami baj van, ugye az előbb már mondtam, akkor ilyen exceptionnel szoktunk igazából visszatérni. Nagyon fontos dolog, hogy az, hogy tehát objektumtól nem csak olyat kérhetünk, hogy ilyen vagy olyan szolgáltatást, kvázi metódust hajtson végre, hanem az is, hogy objektum keletkezzen vagy pusztuljon el, az is egy szolgáltatás kérés eredményeként jön létre. Itt van, igen, Objects are clear, destroyed, ez an outcome of issuing request. Igen, tehát egy szolgáltatást kell kérnem. Ez jó kérdés, erre majd vissza fogunk térni, hogy ez pontosan mit jelent. Gyorsan szaladjunk még itt végig fogalmakon. A típus az egy entitás, amelyikhez tartozik egy állítás, egy predikátum, egy argumentumos, tehát egy paraméteres matematikai function bool eredménnyel, ami definiált ezen az entitáson, és aki kielégíti ezt a bool function-t, az eleme ennek a típusnak. Ahogy itt az előbb már mondtam, az 5, meg a 7, meg a 23 az eleme az integernek, a darab local bus nem, ő nem elégíti ki a vele szembeni elvárásokat. Na most igazából a típusokat arra használjuk, hogy ezeket az attribútumokat, vagy paramétereket, ezeknek a lehető, tehát a használhatósági körét leszűkítsük, hogy ne arra készüljünk, hogy bármiféle paramétert, értéket át tudjunk adni. Típus extenziója alatt értjük lényegében az egész szetet, ami előfordulhat. Na most ez adott esetben végtelen lehet, ugye egy integer, vagy double, vagy ehhez hasonlónál, hát ha nem is végtelen, de őrült nagy a számtartomány, amit ő le tud fedni, annak minden eleme. Más esetben pedig tényleg abszolút véges, hogyha van a 7 törpe típus, ugye annak akkor 7 eleme lesz. Az object típus, mert beszélhetünk ilyenről is, azoknak a tagjai objektum referenciák, az objektum típus az objektum referenciákkal van, tehát elégíthető ki. Bum! Nem semmi. Na jó. Az interfész az tulajdonképpen hát egy névvel ellátott, tehát egy deklaráció, amely valamiféle publikus jellemző kötelezettségek halmazaként jelenik meg. Tulajdonképpen nem egyéb, mint egy csomó lehetséges szolgálatkérés, így is mondhatnánk. Ez a public feature and obligation, ez igazából hát ilyen szolgálta, az interfészben definiált szolgáltatások együttese. Valójában egy interfész az specifikál egy szerződést. Egy olyan szerződést, amelyik azt mondja, hogy az interfészt kielégítő, az interfészt realizáló elemek, az interfészt realizáló esetünkben majd objektumok, ugye felelősek lesznek azokért a szolgáltatásokért, amik az interfészbe le vannak írva. Akkor mondok példát, erre egy interfészbe le lehet írni azt, hogy kérem szépen, levélhordás, levélkézbesítés. És a levélkézbesítés azt jelenti, hogy az illető a kezébe kap egy levéltípusú valamit. A levéltípus definiálva van, hogy mit tudom én, azon van címzet, meg mit tudom én, mindenféle. És kérem szépen, a levélkézbesítő az, tehát az felel meg ennek a szolgáltatásnak, az teljesíti ezt a szolgáltatást, aki ezt az akármit, ezt az entitást, ezt mit tudom én, 6 órán belül eljutatja oda, ami rá van írva, arra a címre, ami rá van írva a levél. Tehát ez egy szolgáltatás. Azt, hogy ezt a szolgáltatást megvalósítja a Magyar Posta, a DHL, a Pityipalkó, KFT, meg a mit tudom én, micsoda, az egy másik kérdés. Értik? És ugye az szolgáltathat ilyet, aki tényleg ezeket a szerződéses feltételeket betartja. Világos ez? Tehát az interfész az nem az, hogy Magyar Posta, meg DHL, meg mit tudom én micsoda, azok az objektumok. Az interfész a levélkézbesítés, ami le van írva, hogy milyen ténykedések tartoznak oda, és aki aláírja, hogy kérem szépen én ilyet szolgáltatok, és ez tényleg képes szolgáltatni, az lesz egy levélkézbesítő szolgáltató. Értik, a kettő elválik egymástól. Az interfész típus alatt lényegében azokat az objektum, valójában arról van szó, hogy azon objektum típusok felelnek meg neki, azon objektum típusokra mutató referencia felel meg neki, amely típusú objektumok hát kielégítik az interfészt. Tehát magyarul nekem van egy olyan telefonszámom, aki vagy több telefonszámom, aki kielégítik a levélkézbesítő telefonszámát, akit én fölhívok, és akkor jönnek a levélért, és elviszik. Ugye, akkor ez a referencia, ez a telefonszám, ez egy olyan interfész megvalósító objektumra mutat, ha úgy tetszik, egy interfészre referencia, aki levelet tud kézbesíteni. Végül is nekem tök mindegy, hogy melyik csinálja, ha a szerződés szerint dolgozik. Na most az interfész normál körülmények között ki kell, hogy elégítse a Liskov féle, Barbara Liskov féle helyettesítési elvet, mégpedig a következőt, hogy ha az A interfészt, az ugye valahogy a B-ből van leszármaztatva, akkor egy olyan referencia, amelyik olyan objektumra mutat, amelyik megoldja, tehát támogatja az A-interfészt, ez bárhol lehet használni olyan helyen, amelyik B-nek volt deklarálva. Magyarul a B egy szupertípus lesz, az A pedig egy leszármaztatott típus. Úgy is mondhatjuk, hogy az A kompatibilis vagy konform a B-vel. Vagy azt is mondhatjuk, hogy A íze B. Tehát magyarul, hogyha valaki egy ilyen posta szolgáltatótást tud, de teszem azt, ő még korcsolyázni is tud, úgy mellékesen, ami bennünket olyan baromira nem izgat. Lényeg az, hogy a korcsolyázni is tudó levélkézbesítő az a levélkézbesítőnek egy alesete. Tehát vele kompatibilis, mert a levélkézbesítő mindig helyettesíthető. Na most itt van ugye a klasszikus példa, hogy van az animal, a badár az megvalósítja az animal, tehát ő úgy tud úgy viselkedni, mint az állat, hiszen az állat interfészben levő tulajdonságokkal rendelkezik, hiszen a madár állat, a papagáj meg a sólyom, ez a sólyom, tehát ezek pedig madarak. És akkor a papagáj az madár, de egyben állat is. És ugyanígy az emlősök vannak, a kutya meg a macska, ugye a kutya emlős, az emlős állat, tehát az állat helyében állhat a kutya simán. Ez egy reflexív, nem szimmetrikus, tranzitív relációt definiál ez az interfész kompatibilitás. Következő fogalom az operációk. Az operációk valójában egy olyan entitás, amelyik valami oszthatatlan dolgot definiál, amelyik valami szolgáltatás kéréssel elérhető. Tehát egy szolgáltatás kérés egy operációt fog aktivizálni. Így úgy is szoktuk mondani, hogy hát meghív egy invók, tehát meghív egy operációt, egy szolgáltatás meghív egy operációt. Nagyon egyszerű, a programozási nyelvekben tipikusan önmagában a szolgáltatás nevének a leírása megadott kontextusba, az elég arra, hogy meghívjam. Ugye azt mondom, x dot, hetedik gyök, akkor ezzel meghívtam az X-en ezt a hetedik gyök szolgáltatást. Tehát ez valójában egyben a meghívás, tehát a request mögött ott áll, hogy ezt az operációt hívtam meg. Az általános szignatúrája egy operációnak, ez nagyon ronda, de egy pillanat alatt le fog tisztulni, hogyha értelmesen nézi. Kezdjük ott, hogy identifier, ez az operáció neve. Mondjuk ez az, hogy set x, jó? Mert ha van egy, tehát mondjuk set x, itt vannak a paraméterek, itt megadom, hogy 5, mondjuk csak egy paraméter van, utána megmondom, hogy ez milyen exception-t fog dobni, hogyha mégsem hajtható végre a művelet. Itt van a visszatérési érték, az optype specification, azt mondom például, hogy ez visszaad voidot, és ami még opcionális, hogy megadhatok bizonyos kontextet, ami mindenféle stringek állnak benne, illetve megmondhatom azt, hogy one way, ez ugye egy olyan hívás, amelyik biztos, hogy nem fog visszatérési értékkel megjelenni. Na most a one way meg a void visszatérési érték az nem pontosan ugyanaz. A void esetében ugye visszatérek voiddal, tehát ezt mondom, a one way meg mást jelent. Ezt egy picit később ki fogom fejteni, hogy mi a különbség. Tehát ez az úgynevezett szignatúra, egy operáció szignatúrája itt van leírva. A paraméterek normálisan két dologból állnak, egyfelől a paraméter átadás iránya, másfelől pedig hát a paraméternek az értéke. A paraméter átadás iránya, vagy itt a mód, bocsánat, a paraméternek típusa van, igen. Tehát a paraméter átadás módja az lehet in-out vagy in-out. Az in az, amikor a paramétert a klienstől adom át a szerver felé, az out, amikor a szervertől adom vissza a kliensnek, és az in-out, amikor hát a paraméter jön, áramlik ide-oda. Na most nagyon fontos dolog, hogy a hagyományos programozási nyelvekben normálisan az in paraméter átadás szokott megvalósulni. Ugye in paraméter, tehát a hívó ad át paramétert a hívottnak. A hívott visszafele paramétert nem nagyon szokott adni. Pontosabban tekinthetjük a return value-t, a visszatérési értéket egyfajta spéci paraméternek, majd az UML is ennek fogja tekinteni. De ott például már csak meghatározott értékek lehetnek, ott már nem lehet minden visszatérési érték. Az in-out paraméter meg megint csak nem nagyon fordul elő. Ha ilyen in-outra van szükség, akkor tipikusan objektum referenciákat adunk át, tehát pointereket adunk át, és akkor azon keresztül tudunk oda-vissza értéket adni. Tehát a programnyelvek nem valósítják meg mind a három módozatot, csak általában az int. Ugye, ahogy mondtam, a return value ez egy megkülönböztetett out paraméter. Execution semantics, a végrehajtási szemantika. Hú, ez egy jó kérdés, hogy igazából az operáció, tehát az operációhoz van hozzárendelve, és kettő ilyen szemantika van, az at most once, meg a best effort. Az at most once, tehát ugye a max egyszer című szemantika, az azt mondja, hogy mi egy kérést megpróbálunk egyszer végrehajtani. Tehát ugye arról van szó, hogy az operáció hányszor lesz végrehajtva egy kérésre. Mert hát van, amikor előfordulhat az, hogy nem túl jó az, hogyha többször lesz végrehajtva. Most gondolják meg, hogy mondjuk született egy gyerekünk, és akkor azt bejelentjük elektronikusan az önkormányzatnál, és az mondjuk háromszor lesz végrehajtva. Hát nem biztos, hogy az olyan baromi jó lesz nekünk, hogy akkor három gyereket könyvelnek el. Nem kell adózni utána, mondjuk akkor ebből a szempontból jó dolog, de akkor a kormányzatnak nem lesz jó, hogy akkor egyből három gyerek keletkezett. Tehát az at most once azt jelenti, hogy maximum egyszer lesz végrehajtva, ha jól mennek a dolgok. Ha nem mennek jól a dolgok, akkor akkor sajnos, hát ugye ez az exception ág, tehát ha az exception ág előfordul, akkor nem lesz végrehajtva. Tehát egyszer maximum, de lehet, hogy egyszer se. A best effort az valójában request only, tehát tulajdonképpen ilyen egyirányú hívás, és ez leginkább aszinkron esetekben fordul elő. Akkor most egy picit menjünk bele, mert itt megjelenik még a deferred szinkron, tehát az ilyen késleltetett szinkron kérés. Kérem, akkor tessék ide figyelni, vegyük át a három esetet. A normál szinkron hívás, végrehajtási szemantika az a következő kép néz ki. Oda megyünk a hentes pulthoz, és a kisasszonynak a hentes pultnál azt mondjuk, hogy kérünk, húzd deka a parizert. Ugye, akkor mit csinálunk? A kisasszony elkezdi ott vagdalni a parizert, vagy mit tudom én, csomagolja, stb. Teszi a dolgát. Az eredménye az az, hogy mi megkapjuk a parizert, és elmegyünk vele. Tehát ez egy olyan request volt, hogy kérek, húzd deka a parizert, aminek a vége egy adag parizer a kezembe. Megtehetném azt, hogy én azt mondom, kérek, húzd deka a parizert, és elszaladok. És akkor ugye ő összecsomagolja, én nekem nem lesz parizerem, ő dühös lesz. Tehát ugye ez egy hülyeség. Tehát ez a normál szituáció, hogy én ott állok, megvárom, amíg befejezi, amit csinál. Előkeresi a parizert, levágja, becsomagolja. Oké? Tehát ez egy klasszikus szinkron hívás, ő helyettem dolgozik. Mert valójában akár én is vághatnám a parizert. Ugye ő kiszolgált engem. Akkor van a deferred szinkron, és ebben még mindig belefér az at most once. A deferred szinkron a puceráj. A puceráj, ez a tisztító. Ha ugye én ki akarom tisztítatni a kabátomat, mit csinálok? Elviszem a tisztítóba, elmegyek a tisztítóba, viszem a kabátot. Odaadom nekik, és azt mondjam, hogy nektik, hogy tessék szíves lenni a maguk puceráj tisztító szolgáltatását alkalmazni az én kabátomon. De! Én nem ülök ott és rágom a követ, meg a padlót addig, ameddig ők ezt végrehajtják, hanem elmegyek, és teszem a dolgom. Ők dolgoznak a kabátomon, és én visszamegyek másnap, harmadnap valamikor, és azt mondom, hogy kérem a kabátot. Ugye? Ez igazából egy szinkron szolgáltatás, mert visszakapom a kabátot, nehogy már megegyék az én kabátomat. Tehát szó nincs arról, hogy ők elveszik a kabátomat. Nem, csak a kabátom ott van náluk, és addig dolgoznak rajtam, eltart egy ideig. De mondom, én nem várom meg, hogy engem kiszolgáljanak. Ez a deferred szinkron. És van a best effort mögött álló ilyen one-way request. Erre is tudok egy példát mondani, kinézünk az ablakon, és látjuk, hogy éppen egymásnak szalad két autó az utcán. Akkor mit csinálunk? Ugye rendes ember ilyenkor főhívja a mentőket, azt mondja, hogy a Ló utca és a Schwarzkopf utca sarkán összeütközött két autó. Tessék szíves lenni jönni, telefon le. Tisztázzuk, nem várjuk azt, hogy délután fölhívjanak, hogy drága uram, köszönjük maga, nagyon jó volt. Van két súlyos sérültünk, a két autóban 800 000 forint kár, de rendes volt, hogy szólt. Kapunk ilyet? Nem. Mi egy requestet ellöktünk, elment az üzenet, a mentők teszik a dolgát, best effort. Ha meg tudják menteni, túléli, ha nem tudják megmenteni, beledöglik, kész, az élet ilyen. Mi ennél többet nem tehetünk, meghívtuk, kész, mi tettük, amit kell, ők is teszik, amit kell, vége. Hát persze küldhetnénk postagalambot is ebből a célból, hogy mi az átviteli csatorna, az végül is tök mindegy. Ha postagalambot útközben lelövik, majd megeszi a sas, akkor pekünk volt. Hát akkor nem jutott el az üzenet, mi megtettük, ami tőlünk telik, az általunk használt kommunikációs módon megpróbáltuk a requestünket eljuttatni, ennyi volt. Oké? Akkor világosak ezek a szituk? Ez egy ilyen aszinkron dolog. Ugye attól, hogy ott baleset volt, hát attól még nyugodtan megyünk és tanuljuk a fizikát orba szájba. Tehát az bennünket olyan nagyon nem zavar. Tehát világos ez? Szóval szeretném, hogyha itt az objektum koncepció kapcsán nem ragadnának bele a new kapcsolzárójel, begin, mit tudom én, micsoda, szóval nem, az objektum filozófia az valahol itt van elrejtve, oké? Világos, hogy ugye mit mondok. Na, menjünk még tovább. Implementáció, átmegyünk oda, hogy ezt meg is kell valósítani, mert eddig nagyon figyelnek, most kimondtam én azt ugye eddig, hogy véletlenül, hogy class? Nem, ugye? kínos gonddal ügyeltem rá. Nem is mindig volt könnyű, sőt, azt, hogy metódus, azt sem mondtam, ugye? Érdekes módon milyen jól elbeszélgettünk róla, pedig abszolút triviális dolgokat egyáltalán nem mondta. Csak annyit mondtam, hogy szolgáltatásokat kérünk, a kliens az, aki kéri, kiszolgálja, vannak műveletek, operációk, azt sem mondtam, hogy öröklés, pedig itt bevezettük a helyettesíthetőséget. Szóval azért elleszünk mi egymással, ugye? Érzik, hogy én egy picit másképp kezelem azokat a dolgokat, amiket úgy maguk ismernek. Na, implementálás. Tulajdonképpen ennek két oldala van, van egy végrehajtási modell, meg van egy konstrukciós modell. Igazából én utaltam mind a kettőre, mert a végrehajtási modell az arról szól, hogy tulajdonképpen hogyan is lesz a szolgáltatás kérés végrehajtva, és a konstrukciós modell pedig arról, hogy mi hogyan definiálunk szolgáltatásokat. Végrehajtási modell. A helyzet az az, hogy ugye megyünk az implementációba. Most már akarunk csinálni objektumot. Eddig beszéltünk, ugye a pucerály volt az objektum, meg a mentők, meg akárki. Hát most egy picit menjünk a számítástechnikához közelebb. Ugye ki lesz, aki itt végrehajtani fog? Hát egyértelmű a metód. Tehát a metódus. Ugye a metódus micsoda? A metódus valaki, aki egy operációt megvalósít nekünk. Ugye eddig operáció, nem tudom, érzik-e a különbséget, az operáció ez egy deklaratív dolog, egy szolgáltatás, levélkézbesítés, és a metódus pedig az, amikor le van írva, hogy mit kell tételesen csinálni precízen annak, aki ezt nyújtja számunkra, és ez pedig a metódus. A metódus az leír valamilyen tevékenységet, tehát mivel mi itt informatikai dolgokról beszélünk, valami számítástechnikai tevékenységet, amit valami végrehajtó masina interpretálni fog. Magyarul ez egy olyan program, általában ami valami végrehajtható program. És a végrehajtása, a társa a metódusnak az nem egyéb, mint a method invocation, tehát a metódus meghívása. A konstrukciós modell az arról szól, hogy leírjuk, tehát mi írunk valami, csinálunk valami szerkezetet, ez a szerkezet le fogja nekünk írni a metódusokat, meghatározunk egy olyan, vagy meghatározott, gyakran adott számunkra egy olyan infrastruktúra, ami megoldja az üzenetkezelést és ezeket a metódus hívásokat. Ugye hát ott van a virtuális gép. Lényegében ugye a virtuális gép fogja nekünk ott kreálni a példányokat összességébe, végrehajt egy csomó információt, és nekünk valahogy, hát tulajdonképpen, tehát leírjuk, tehát leírjuk azt a konstrukciót, tehát azt a konstrukciót, amelyik itt működik. Hát az objektum implementációban ugye benne vannak, amit mi, hát igazából a class-ba szoktuk mi valójában implementálni az objektumot. Na most, ha a konstrukciós modellt össze akarom foglalni, és ez lesz a mai témánk utolsó eleme, az négy részből áll, van a viselkedés. A viselkedés az nem egyéb, mint egy objektum által mutatott szolgáltatások összege, egy összessége. Egy objektum úgy viselkedik, ahogy ő szolgáltat nekünk. Van a structure, az objektum struktúrája az ő belső attribútumainak a szerkezete. Igen, az ő belső változóinak a szerkezete, mi hiszen ahhoz, hogy ő szolgáltatni tudjon, hogy neki legyenek metódusai, a metódusoknak az állapotait, azt ő valamiféle változóban, valami struktúrában tárolja. Az állapot az nem egyéb, mint ennek a struktúrának a kitöltöttsége. Ugye? Mondom a példát. Képzeljenek el egy objektumot, aminek most van két változója. Van egy C karakterváltozója, meg egy I integer változója. Jó? Ez a kettő van. A struktúrája az, hogy van egy C karakterváltozója és egy I integere. Egy konkrét példánynak az állapota az, hogy a C karakterváltozó értéke Z betű, az integer pedig mínusz 8. Egy másik objektumnak az állapota az, hogy ez a karakterváltozó F betű, és az C és az integer értéke pedig 22. Vagy 42, mint köztudott. És az utolsó pedig, az utolsó tulajdonság az egyediség, az identitás, hogy minden objektum egy egyedi példány, egy saját élete van. Hát igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. mert azért izgalmas kérdés, mert nagyon gyakran nekünk objektumra referenciáink vannak. És akkor, ha nekünk van két referenciánk, akkor könnyen lehet, hogy két különböző referenciánk van, de ugyanarra az objektumra mutat. Egy e-mail cím, meg egy telefonszám. És ha én az e-mail címre azt írom, hogy dögölj meg, te rohadék, akkor valószínűleg a telefonszámon a következő hívás ennek megfelelően lesz ott értelmezve. Ugye? Tehát igen, a két dolog összeér, de önmagában az e-mail cím, meg a hogy hívják, tehát most összekomparálom az e-mail címet, meg a telefonszámot, akkor az nem egyenlő. Tehát a referenciákat összekomparálhatom, azok nem egyenlők, de a mögöttük álló objektum az egyenlő. Na most ebből problémák szoktak lenni, hogy én mit komparálok. Azt a valakit, aki ott van a dolog végén, vagy pedig a referenciákat. És egyébként az a valaki, aki ott van a dolog végén, az is egy érdekes kérdés, mert előfordulhat az, hogy aki a dolog végén van, az is úgy tűnik, mintha ugyanaz lenne. Például nekem van egy kicsi fekete ugatós kutyám, meg magának is van egy kicsi fekete ugatós kutyája, akkor mindkettőnknek van egy kicsi fekete ugatós kutyánk, akkor baromi jó kérdés az, hogy most kettőnknek egy kutyája van, vagy két kutyája van. És ugye, mint ahogy itt az előbb már tisztáztuk, ez a pórázügy sem igazán jó, mert nem, nagyon nehéz eldönteni, mert ugye mindkettőnk póráz, tehát nem tudjuk eldönteni azt, hogy most mindkettőnk póráza ugyanarra a kutyára van-e kötve, vagy mindkettő külön pórázán van két egyforma kutya. Ugye ez persze nagyon egyszerű megnézni, hogy melyik, mi történt, hogy melyik kié. Ha lelövöm az egyik kutyát, ha a másiké is megdöglött, akkor a egy kutya. Na, hát szóval ilyen ez az élet. Szóval magyarul azt, hogy referenciák vagy az objektumok egyenlőségét, azonosságát nézzük, az nem mindegy. Na most ezért lényeges az, hogy minden külön objektum egy külön entitás, és azt, hogy hány referencia van erre, és ezek a referenciák hova mutatnak, hát az arra mindig nagyon észnél kell lenni. És azt hiszem, itt hagyom abba, és mára ennyi elég volt, majd a többieket, ugye itt jön a klász, hát innen fogom folytatni a jövő szerdán, ugyanitt, mert hétfőn ugye temetőbe megyünk. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!